Jó estét kívánok mindenkinek! 59-es oldalon tartunk, és akkor kérték itt a kollégák, hogy mivel utoljára augusztusban jöttünk össze, hogy ismételjük el az eddigieket. Hát nem fogom nagyon részletesen elismételni, de hogy gyorsan azért a történetet be tudjátok helyezni, tehát a Tórát tanuljuk, Mózes első könyvét, és ugye legutóbb ugye szó volt Ábrahámról, Izsákról, és most már Jákobnál tartunk. Jákob ugye lement, elmenekült Ézsau elől Háránba, ott ugye elvette a két feleségét plusz a két szolgálólány, született 12 fia és egy lánya, aztán hazaindult, amikor megkapta a jutalmát, meg Isten megjelent neki, hogy most már el lehet indulni. Hazaindult, útközben Lábán utolérte, és ott volt egy kis vita, de aztán Lábán elengedte, és most pedig következik a találkozás Ézsóval. Nagyjából itt tartunk. Hát az össze tudtam foglalni, most volt 10 perc. Kevesebb, mint 10 perc. Szerintem csapjunk is a lovak közé, vagy inkább itt, hogy a tevék közé esetleg. Mégis jobban illik a történethez. És itt van Kálmán barátunk, aki öblös hangján feltudja valószínűleg a történetet. Jó, azt csináljuk, hogy egy kicsit jó, a 32-es fejezettől kezdjük.
Jákob tovább méne az ő útján, és szembe jövének vele az Isten angyalai. És mondja Jákob, mikor azokat látja vala. Isten tábora ez, és nevezi annak a helynek nevét Mahanáimnak. Aztán küldte Jákob követeket maga előtt Ézsauhoz, az ő bátyjához, Széír földébe, Edom mezőségébe. És parancsolta azoknak, mondván, így szóljatok az én uramnak, Ézsaunak. Azt mondja a te szolgád Jákob, Lábánnál tartózkodtam, és időztem mind ekkorig. Vannak pedig nékem ökreim és szamaraim, juhaim, szolgáim és szolgálóim, azért híradásul követséget küldök az én uramhoz, hogy kedvet találjak szemeid előtt. És megtérének Jákobhoz a követek, mondván, elmentünk vala a te atyád fiához, Ézsauhoz, és már jön is elődbe, és 400 férfi van vele. Igen, megijed-e Jákob, és féltében a népet, mely vele vala, a juhokat, a barmokat és a tevéket két seregre osztá. És mondá, ha eljön Ézsau az egyik seregre, és azt levágja, a hátramaradt sereg megszabadul. És mondta Jákob, ó én atyámnak, Ábrahámnak istene, és én atyámnak, Izsáknak istene, ki azt mondád nékem, térj vissza hazádba, a te rokonságod közé, s jót észek veled. Kisebb vagyok, mint te jó téteményednél, és minden te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél. Mert csak pálcámmal mentem vala által ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem. Szabadíts meg kérlek engem az én bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek őtőle, hogy rajtam üt, és levág engem az anyát a fiakkal egyben. Te pedig azt mondtad, jól tévén, jól tészek te veled, és a te magodat olyanná teszem, mint a tenger fövenye, mely meg nem számol, számláltathatik sokasága miatt. És ott hála azon éjjel, és választa abból, ami kezénél vala ajándékot Ézsaunak az ő bátyjának. 200 keskét, és 20 vakot, 200 juhot, és 20 kost. 30 szoptatós tevét, s azok fiait, 40 telnet, és 10 túlkot, 20 nőstény szamarat és 10 szamár vemhet. És szolgái kezébe adá minden nyájat külön-külön, és mondta az ő szolgáinak. Menjetek el én előttem, és közt hagyjatok nyáj és nyáj között. És parancsolta az elsőnek, mondván, ha az én bátyám Ézsau előtalál, és megkérdez téged, mondván, ki embere vagy, hová mégy, és ki ezek előtted, akkor azt mondjad, szolgádé Jákobé, ajándék az, amelyet küld az én uramnak Ézsaunak, és ímé ő maga is jön utánunk. Ugyanezt parancsolál másiknak, a harmadiknak, és mindazoknak, akik a nyájak után mennek vala mondván. Ilyen szóval szóljatok Ézsaunak, mikor vele találkoztok. Ezt is mondjátok, ímé Jákob a te szolgád utánunk jő, mert így gondolkodik vala. Megengesztelem őt az ajándékkal, mely előttem megy, és azután leszek szembe vele, talán kedves lesz személye előtte. Elölmére tehát az ajándék, ő pedig azon éjjel a seregnél hála. Felkele pedig ő azon éjszaka, és vevé két feleségét, két szolgálóját, és 11 gyermekét. És általméne a jabbók révén. Véve hát azokat, és átköltözteté a vizen, azután átköltözteté mindenét valamie vala. Jákob pedig egyedül marada, és tusakodik vala ő vele egy férfiú, egész a hajnal feljöveteléig. Aki mikor látá, hogy nem vehet rajta erőt, megilleti csípőjének forgócsontját, és kiméne helyéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. És mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És mondta Jákob, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. És mondta néki, mi a te neved? És ő mondta Jákob. Amaz pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És megkérdé Jákob, és mondta, mondd meg kérlek a te nevedet. Azt pedig mondta, ugyan miért kérded az én nevemet, és megáldá őt ott. Nevezi azért Jákob annak a helynek nevét Peniélnek, mert látám az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. És a nap fölkel vala rajta, amint elméne Peniél mellett, ő pedig sántít vala csípőjére. Azért nem eszik Izrael fiai a csípő forgócsontjának ina húsát minden mai napig, mivel hogy illetve vala Jákob csípője forgócsontjának ina húsa.
A végét nem értitek? Az ina húsa, ez a, ugye mindenki tudja, hogy a, nem eszük a marhának a hátsó részét. Eredetileg a tilalom, az nem a hátsó része, hanem a hátsó indi. A hátsó indi. Hát az sem. Hogy?
Ez nem a lábánoló, nem az
indi. A
azt hívják szökőinnak, hát ez megvan, ez itt egy így.
Ami összeköti a gerincet és a mivel, hogyan csinálták ezt, és a szefárdiak a minden napig ezt csinálják, hogy kihúzzák, meg tudják tisztítani a húst az intól. Az askenáz rabbik azt mondták egy pont, hogy nagyon nehéz pontosan bemérni, hogy meglegyen, hogy hol az ind vége és hol a hús, és az egész hátsó részt azt megtiltották. És innen származik ez a tilalom, ez a kidanase tilalom. Ugye maga a történet is elég érdekes. Nem tudom, hogy nektek mi az, ami a legjobban feltűnik, vagy ami legkirívó, vagy már nincs kirívó, itt már. Melyik? Én nem hallgattam közben itt olvasztom
a jelenet. Mert az Adonájt azt úgy fordítod, hogy a magyarban szó szerinti.
Á, leírtam. Aha.
Ez csak az ember, ez nem egy zsidó
fordítás. Igen.
Na jó, értem, de ha benne van... Ja nem.
Hogy ha benne van, miért nem mondjuk ki? Hát azért nem mondjuk ki, mert...
Mert
a héberben, amikor olvasok a szöveget, sem mondjuk ki, mert ez a tilalom, hogy nem szabad ezt a szót kimondani, hanem helyette mondjuk azt, hogy Adonai. Mert ez annyira szent név, hogy ezt nem veszük fölöslegesen a szánkra, ez a név, amit a Jom Kippurkor a Kohén Gadol kivételesen a szájára lett. A szentében. Jom Kippurkor a Kohén Gadol, a főpap a szentében ezt kimondta. És maga a történettel kapcsolatban, nem tudom, hogy vannak-e benyomásaitok.
Hát nagyon be van parázva még mindig.
Igen.
Hát rengeteg vagyona van, és még mindig le akarja kenyerezni élet, hogy így a Mahebáncsájuk el vigyél mindenemet.
Hát nem is mindenemet, de sok minden.
Ezt akkor még mindig maradjuk. Ezt is kell, akkor még mindig maradjuk.
Igen.
Így állapotok, hát borlanaknak felküzdően sömeni vagyok. Vagy voltam is szó.
Ha már az állatoknál tartunk, aztán majd a történet lényegi elemérésre átértünk. Nézzétek meg, hogy a férfi és a lány állatok arányait. Azt nem tudom, föltűnte nektek. Nézzük meg, hogy miből mennyi van. 200 kecske, 20 bak. Ott ugye akkor 1 a 10-hez. Igen, menjünk tovább. Itt, ez lesz. 200 jó, és 20 kos, ott is, az is. Az is.
A 30 szótakos leve, és annak ilyen 40 fehér.
Mondjam még egyszer? Mennyi?
30 szótakos leve, azok fiai.
Igen.
40 tehenet és 10 burkot. 40 itt már egyre nézhez.
Igen.
20 szamarat és 10 szamár
verhet. Ott már
1-2-hez. Ez egy nagyon érdekes dolgot mond a Talmud. Akkor arról van szó, hogy egy férfinek a házastársi kötelezettségei vannak. Ugye ez a házastársi kötelezettség, ez az asszony eltartása, ruháztatása és a házas élet biztosítása, a szexuális élet biztosítása. És a Talmud azt mondja, hogy jó, azt értjük, azt nagyjából be lehet lőni, hogy mi az a minimum, ami elvárás lehet mondjuk a ruháztatás, az étkezés kapcsán, mert ez egy viszonylag objektív dolog, hogy mert ha ezeket nem tartja be, akkor az nem teljesíti a házastársi kötelezettségét. Mi a helyzet a szexuális életén? Ott mi az, ami elvárás lehet egy nő részéről a férfitől? És azt mondja, a Talmud ezt nem lehet így általánosan megállítani, attól függ, hogy mi a foglalkozása. Ha szellemi foglalkozású és a városban van, akár lehet minden nap elvárás. Ha és vannak ilyen különböző szintek, azt mondja, például ha valaki tevehajtsá, fizikai munkás, egyszer egy héten. Ha valaki tevehajtsá, akkor minden három hónapban, és ha valaki, most nem biztos, hogy jól emlékszem a szága, valaki matróz, akkor kétszer egy évben, vagy valami ilyesmi. És akkor szóval lehet ezt tudni, hogy ez tényleg így. Szóval ilyenből a történetből. Látjuk, hogy a különböző állatoknak más volt az arányok a fiúk a lányokkal. Szóval egy kecske, vagy a juhoknál és a kosoknál nincs sok feladatuk, legelész meg egy kicsit, ezért egy fiú az a tízet is el tud intézni. Szóval ezért az arány az egy a tízhez. Egy szamárnál, ahol ott kemény munka folyik, ott egy a néghez. Innen lehet tudni, hogy ebben a témában már az állatoknál is így kell beosztani, hogy ezt érdekesen van tudni, hogy ez feltétlenül, mert így van. Tehát, hogy mondjuk a kecskéknél, a birkáknál kevesebb fiú kell egy nyájba, mint mondjuk a lovaknál, vagy a szamaraknál. Nem tudom, vagy ott. Jó, de neki meg nincs kifelé, teljesen rendben. Nem tudom, a filmgyártás az milyen.
Az eléggé fizikai.
Igen.
De a kötelem az nem úgy van, hogy a férfi részéről
feleség részére.
A végrehajtó.
De a feleség hajt. A feleség nyújtja be az igényt.
Az igény a matróz feleségénél is ugyanakkor.
Pontosan ez az. A kérdés az, hogy mennyi igény támaszhat a feleség, amit köteles teljesíteni a férj.
De betegben
akkor
nem matróz,
menjen,
hanem... Most képzeld el, hogyha mit tudom én, rabbi volt, és szakmát vázott, és matróz lett belőle. Az mekkora csalódás az asszonynak. De azt mondom, lehet, hogy egy megkönnyebbülés. Na jó, komolyan folytasszod, ez csak egy érdekesség, ami ebből a történet. Tehát van két praktikus vonatkozása is ennek a történetnek, amely mai napig halakhikusan meghatározó. Egyik ez, a másik pedig az a evésnek és a hátsó részek evésének a tilalma.
Én még azt szeretném megkérdezni, hogy véletlenszerű ez a Jákobnak az Istennel való találkozása. Tehát van a két történet között valami?
Melyik történet?
Hát az, hogy ő félármébe és vonult Ézsavele, és hogy
találkozott ezzel a férfival.
Igen,
nagyon jó kérdés. Ugye nyilván semmi sem véletlen a történet, tisztázzuk. Tehát itt ugye azt úgy fordítja, hogy is találkozott egy férfival. És
hogy nem vett részt az Isten?
Pillanat. Arról nincs szó, hogy az Isten lenne. A legtöbb értelmezés szerint ez egy angyal, akivel ő harcolt. Mások vannak, hogy azt mondják, hogy ez egy valamilyen proféta, vagy valamilyen ember. Hogy mondod?
Hát azt mondta, hogy látta Isten színről színre.
Jó, de az angyalak az ugyanúgy, ez ugyanúgy, de ez ugyanúgy jelenti ezt. A kérdés az, a következő kérdés, ami így is fel lehetett volna tenni, amit te kérdezel, hogy az tényleg csak egy angyal volt, Isten nem nevezné úgy, azt tisztázok, Isten nem nevezné úgy a Tóra, hogy férfi, és hogy viaskodott vele. Ez biztos. A kérdés azt jelenti, hogy angyal, vagy valóban egy férfi? Mondjak egy példát erre. Amikor Ábrahámnak megjelent az a három ember, emlékeztek, ott is dilemmáztunk, hogy az három angyal, vagy három valamilyen proféta, korabeli proféta jellegű jövendőmondó férfi volt. Ha azt mondjuk, hogy angyal, és ezért mondja azt, hogy láttam Isten színről színre, akkor az a kérdés, hogy miért csak itt mondja? Hát ő korábban is már látott angyalokat, sőt, tehát ha belegondoltak, mindegyik ősatjának van valami különlegessége, Jákob kiemelkedik ezekben az angyalok látásában, ugye? Egyszer találkozik angyallal, amikor megy, elhagyja Izraelt. Aztán találkozik angyallal, amikor az kint van, és amikor ez a mennyi jutalmat kap, akkor azt elmeséli a feleségének, hogy tegnap láttam, tegnap éjszaka, hogy az angyalok hordták a kosokat a juhokhoz. És találkozik most is egy angyallal. Szóval ő elég sokszor találkozik, akkor miért csak itt nevezi ezt a helyet Pniélnek? Pniél azt jelenti Isten arca. Miért miben különleges ez a történet az előzőkhöz képest? A másik, amit mondasz, az valóban egy nagy kérdés, hogy mi köze ennek a történethez, hogy van-e köze a történethez, hogy ennyire félt Ézsautól, mondjuk el lehet egyszer azt mondani, igen, hogy őt Isten meg akarta erősíteni. Meg akarta neki mutatni, mennyire erős, és ezért küldte oda ezt az angyalt. Sőt, van egy olyan kommentár, Trási is idéz, hogy ez volt Ézsau angyala, akivel megbirkózott, mielőtt fizikailag találkozott vele. És azzal, hogy nem tudta legyőzni őt Ézsau angyala, Ézsau szelleme, ezzel már előre be volt biztosítva, hogy másnap a fizikai védelme is meg lesz. Kipa van lent, és ott a kulcs. Szóval maradjunk annál a kérdésre, amit a Kálmán vetett föl, hogy mit van ennyire betolja? Nem csak az, hogy eltelt azóta 20 év, amit az meghatározó. És nem csak az, hogy most már nem egyedül jön vissza egy vándorbottal, hanem egy egész törzset hoz magával. Egy egész sereggel. És nem csak az, hogy végig látta, hogy Isten követi őt. Isten, amikor elhagyta Háránt, akkor Isten megjelennek, és azt mondja, hogy ne féljen. Menjél, indulj vissza, és minden rendben lesz. Miért van ennyire betolva? Miért kell ennyire megijedni?
Az először, hogy került el onnan. Neki vannak harata, hogy...
Na jó, de azért, ha egy hívő ember, akkor azt mondja, hogy Isten megjelenik neked, és hogy ne aggódjál, menjél csak, akkor az azért... Igen. Hogy? Nem az más, hogy izgulok, és más az, hogy félek tőle. Látszik, hogy Jákob rettegett tőle, ketté választotta a csapatot, és fölkészült a háborúra, és teli nyomta ajándékokkal, ugye küldte. Gondolom, erről lecsekolta, hogy hello, Ézsau, jövök, akkor... Igen. De akkor aztán a 20 év kimaradás is más hangulatú lett volna.
Pont ennél mondattam, ugye ki van írva a nem mondtam, hogy miért. Soha nem találkoztunk még ezzel. Miért van ki írva? Ez a lényeg sokszor szerepel.
Melyik mondatról beszélsz?
9-10-ben. Hát de rossz el van csúszva, de az előtt szerepben 10-esben.
Jó.
Amikor sorolja, hogy Ábrahám is elkisztel.
Nem találkoztunk még ezzel nevvel, nem vagyok meggyőződő róla, de...
Eddig nem volt leírva.
Lehet, hogy magyarul nem volt.
Mi csak a 60 oldalát tartunk.
Nem, de akkor, ha igaza van, akkor... Ha így lenne, akkor tényleg ez egy jó kérdés, hogy miért itt jelenik meg a Tóra szövege. De én nem vagyok meggyőző, hogy itt jelenik meg először a Tóra szövege. A fordítás, azt meg kell kérdezni azt, aki lefordította. Hogy? Igen. A tetején a szöveg. 60-as oldal. Van egy nagyon érdekes dolog különben, ez az egészet kapcsolatban, és erről fogunk majd péntek este, holnap este beszélni, ez lesz a drósének a központi gerince, hogy milyen szép kommunikációs tanács ez minden embernek. Ha valakivel konfliktusod van, akár egy nagyon komoly konfliktus, akkor mind a három utat meg kell ágyazni. Föl kell készülnöd a háborúra, ajándékokat kell küldeni, és imádkozni is kell. Ugye megnézitek, általában az emberek, amikor egy ilyen konfliktusos helyzet vannak, háromféle embertípus van. De az életben is háromféleképpen szoktak reagálni egy ilyen konfliktusra. Nem csak, hogy pozitív, van akik teljesen tehetetlenné válnak. Istenem, old meg helyettem, hogy teljesen begörcsölnek. Hogy?
Ez az
ima. Van akik teljesen befekszenek, már nézze kifejezését, akik próbálják így feloldani a feszültséget, és vannak, akik nagyon harciasak és agresszívek, és mindig a konfliktus szinte keresik, hogy ahogy van. És ezt látjuk Jákobnál, hogy mind a hármat csinálta. Ő imádkozott Istenhez. Azt, nézzétek meg, ugye azt mondta, hogy először küldött ajándékokat. Ugye a fejezet elején küldött ajándékokat. Utána a tízes mondatban kisebb vagyok, mint te jó téteményednél, az pedig egy ima Istenhez. És mindemellett ketté választotta a csapatot, és felkészült a háborúra. És hogyha nincs más választás, akkor azt sem lehet elkerülni. Ez egy jó tanács az embernek, hogy egyrészt a sorrend is, hogy, mert ezt a sorrendet is kell követni. Először meg kell próbálni békés úton rendezni, és akár engedményeket tenni, vagy ajándékozni, megpróbálni kiengeszteni a másik oldalt. Aztán nem szabad elfelejteni, hogy Isten kezébe is vagyunk, úgyhogy lehet, hogy ő meg fogja ezt oldani. És minden mellett nem szabad feladni azt a lehetőséget sem, hogy ha kell, akkor háborúzni is kell, de az maradjon az utolsó lehetőség, és ne az első. Ez egyébként szép. Én ezzel kezdtem, mert lehet, hogy ilyen alkat vagyok. Nem, egyáltalán nem különben. Hanem rossz sorrendet mondtam. Ha megnézzük a sorrendet, akkor...
Ajándék, ima
és háború. De most a felkészülés a háborúra az lehet bármikor. Ajándék, ima, háború. Ha már kimerítetted az elsőt, kimerítetted a másodikat, akkor jöhet a harmadik a végső esetben. És ugye nyilván bármilyen konfliktus, tehát a háborút nem feltétlenül kell nyilván úgy érteni, hogy lenőjük egymást.
Ez egyet azokkal is, amikor azt mondja, hogy elmenekített és átköltöztette a...
Igen. Azt, hogy fölkészült, hogyha háború lesz, akkor két tábor legyen, mert ő úgy gondolta, hogy a folyó két oldalán valamelyik oldalról jöhet Ézsau, és ő arra számított, hogy ahova a családját rakta, az a kevésbé valószínű, hogy oda jön az Ézsau. Végül rosszul számolta, mert oda fog érkezni Ézsau. Oda érkezett Ézsau pont. De amúgy ő arra számított, hogy az a védettebb rész, és azért rakta át.
Egyébként most, de jól mondtad, mert a hátra készül először.
Mi?
Igen, megijed Jákob, és fürtében népet megy valahol a jókat, valahol két sereggé osztták. Tehát így kezdődik, és utána van az, hogy elkezdi a állatokat, ugye?
Nem, ez nincs igaz. Hol?
Ez még a 32. Ez 59. oldal alja.
Igen, de már előtte küldi. Hol van ez? Hányas mondat?
Követeke. Azt mondja, hogy 7-es.
A 7-es, de már a 2-es mondatban, hogy már küldi a követeket Ézsauhoz.
Az még nem ajándékok, csak követek.
Jó. De ne, mit mondanak neki? Azt mondja, vannak neked pedig nekem ökleim, szamarim, juhaim, szolgáim, azt küldök az én uramhoz, hogy kedvet találják szemeid előtt. Szóval ő, és csak később elmondja, hogy mit voltak ezek az ajándékok, de ő akkor már elküldte ezeket az ajándékokat. Mert azt is mondja, a Rási azt mondja, hogy Jákob nagyon jó a pszichológiája, hogy egy követeket küldött, nem egyet, hanem sokat. Hogy egyrészt ez egy nagyon proaktív kommunikáció, ez nem az egyszer megpróbálom, aztán nem megy, akkor fel is adom, hanem több mindenkit küldött, az egyiknek nem sikerül, akkor mondja a másik. Követeket küldött, és mindegyiknek meghagyta, hogy ezt a dumát mondják Ézsaúnak, hogy visszajöttem is, hogy van sok ajándék. A másik, hogy... azt mondja itt a szövegben, néztem el a 17-es mondatot. És szolgálj kezébe adál minden nyájat külön-külön, és mondta az ő szolgálynak, menjetek el én előttem, és közt hagyjatok nyáj és nyáj között. Ne egyszerre vonuljatok, hanem legyen kihagyás. Miért az, hogy amikor valakit, ez a pszichológiája, hogy küldesz ajándékot, megérkezik az első. Wow. már épp örülnek, és hű, még egy. És ha így szétszórod, akkor sokkal nagyobb a pszichikai hatás, mint hogyha egyszer adsz egy nagyot. Szóval a látványossága a dolognak az is nagyon. A csomagolás az milyen, ugye, ami a kommunikáció lényege, a csomagolás milyen fontos a dologban. Ugye... Hogy? Hát ott a tartalom is azért.
Én szerintem ő nem készült a háborúra. Hát a megosztás az a kármentés miatt volt. Ha az egyiket levágják, tehát...
Azt készült a háborúra?
Igen.
400 emberre jött az ellen.
Tehát ő felmérte azt, hogy ő arányjáról.
Most csak a várunk, és akkor majd megküzdünk egymást, hanem minél kevesebbet veszünk, csak eleben a történelmet. De a háborúdat tékszünk.
És mondja is... Mondja is, hogy azt a mondatot, ami úgy szól, hogy te pedig szabadíts meg engem, kérlek, a bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek tőle, hogy rajtam üt és levág engem az anyát a fiákkal együtt. Jól emlékszem, a Rási azt mondja itt, hogy ez nem azt jelenti, hogy attól félt, hogy engem leüt, vagy a családomat leüti anyát a fiákkal együtt, a fiúkkal együtt, hanem azt jelenti, hogy nehogy én kárt tegyek benne. Szóval mind a két oldalra fölkészült. Érted? A 17-es mondat. Olvasol Kálmán, kérlek, hogy ilyen gyorsan megkeresem a...
És parancsol az elsőnek mondván, ha az én bátyám Ézsau előtalál, és megkérdeztéket mondván, ki ember vagy tovább még, és kiéli ezek előtted, akkor azt mondja, hogy szolgálja...
Nem. Rossz mondat olvasol.
Tizenegyes,
bocsánat.
Szabadíts meg, kérlek engem az én bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek ő tőle, hogy rajtam üt, és levág engem az anyád a fiakkal együtt.
Most nem látom a Rásinál ezt
el. Van csúszva, mert a 12-es szerintem.
De úgy rémlik, hogy van egy olyan kommentár, aki azt mondja, hogy az anyát a fiákkal együtt, azt jelenti, hogy az anyánknak nem fog maradni egyetlen fia sem, mert a végén megöljük egymást. Ézsauság, hogy magára utal, nem látom itt, nem hiszem, ezt hol olvastam, lehet, nem hogy nem most találtam ki. De mindesetre van egy ilyen vetülete is. Na, most van egy jó pár kérdés ezzel az egésszel kapcsolatban, azokat szeretném gyorsan megemlíteni. Ugye mit üzen először Jákob Ézsaunak? Nézd meg az üzenetet, még az elején a szövegnek. Így szóljatok a 4-es mondat. Így szóljatok az én uramnak, Ézsaunak. Ezt mondja a te szolgád, Jákob. Lábánál tarkozhattam, és időztem mindekkorig. Vannak pedig nekem ökreim és szamaraim, juhaim, szolgáim. Azért híradásul követséget küldök az én uramnak, hogy kedvet találjak szemeid előtt. Először is nem világos, kit érdekel, hogy ő hol volt. Ugye? Ha ő tényleg ki akarja engesztelni, akkor mi az, miért segít neki az, hogy minden segít azt, ha elmondja, hogy ő Lábánnál tartozott egészen eddig. Ez egyik. A másik, miért jó az, hogyha azt mondja, hogy vannak nekem szolgáim, juhaim, szolgálóláim. Ezzel csak egy kicsit, ha már ajándékot akar küldeni, azt mondja, nincs nekem semmim, de ami van, azt is odaadom neked. Mint az, hogy ez egy kicsit, nagyképűen mondani, van azért nekem minden, tehát ott voltam a Lábánnál, nem jöttem vissza üres kézzel. És hogyha emlékszünk, hogy miért haragszik rá Ézsau, és miért feltételezi ő azt, hogy Ézsau haragszik rá, mert elvette az atya járás. Ő nem tudja, hogy Ézsauval mi van. Lehet, hogy Ézsau egy szegény földönfutó, és előadja neki ezt, hogy van nekem sok mindenem, akkor ezzel csak előhozza a régi reflexeket. Hát persze, hogy csak van sok minden, lenyúltad az első szövetségemet. A másik kérdés az, hogy miért kell azt mondani, hogy te szolgád. Én te szolgáljál. Mi ez a behódolás, ez a fölösleges alázat? Hogy?
A bűntudata van.
Ez az alázatoskodás, hogy alá megy direkt.
Igen, ez egy kicsit erős. Az, hogy alá megy, az, hogy ajándékot küldök, az még nem kéne, hogy az állandóan elmondjam, hogy te szolgád. Te szolgáld, Jákob. Értem, azt mondod, hogy bűntudata van, na jó, de ha bűntudata van, akkor miért vág fel azzal, hogy mennyi mindene van?
Én úgy gondolom, hogy nem vág fel vele, hanem azt mondja egyrészt, hogy és a 20 év alatt én soha nem törekedtem arra, hogy a te placodon megjelenjek. Uh-huh. A másik meg az, hogy nem leszek a terhedre, mert van egy csomó szó. akár még a felét neked is adom.
Igen, valóban ezt mondja a Barbenel is. Van egy ilyen értelmezés ennek a szövegnek. Mert ugye, ha megnéztek meg a következő fejezetben, mi van? Végül megérkezik Ézsau a nagy sereggel, de amikor meglátja Jákobot, akkor megkönnyörül rajta, és megöleli, és mit tudom én. És azt mondja Ézsau a Jákobnak, amikor az első találkozáson túl vannak, hogy figyelj, tudom, hogy itt adok neked, gyere, menjünk együtt. És azt mondja ki Jákob, nem, én lassan megyek. Jó, akkor adok neked egy pár katonát. Nem kell, tudod, lassan, menjetek csak, mi majd jövünk. És soha nem megy utána, hanem elmegy. Egész más irányba megy. De, tehát ő nem is akart Ézsau mellé költözni soha, akkor mire van ez az egész duma? Miért van erre szükség? És azt mondja a Barbenel, Jákob nem tervezett Ézsauval együtt lakni, vagy vele bármit csinálni. Csak jelezni akarta neki, ahogy te is mondod, hogy ő egyrészt atyai áldás ide vagy oda, nem azért gazdagodott meg, mert leesett az égből Ő keményen megdolgozott, 20 évig ott volt lábánál. 2. Nem kell arra azt hinni a Ézsaúnak, hogy ő terhére lesz, amíg itt a környéken van, és ciki lesz Ézsaúnak, hogy ilyen öccse van, aki egy ilyen földön futó senki, mert van, el tudja magát látni, és teljesen rendben van. És ezért mondja ezeket a dolgokat. Miért küld neki ajándékot? Van egy olyan kommentár, nem csak azért, mert ő ezzel akarta ezt az alázatosságot mutatni, vagy ezzel akarta kedvébe járni Ézsaúnak, hanem van egy olyan magyarázat, hogy úgy vette, hogy azért Jákobnak is volt egy kis lelkismert fülölcse, hogy az a első szülöttség azért a talentsért, de nem volt egy korrekt biznisz. Szóval akkor most már vannak lehetőségeim, akkor jobb még a kint levőségeit azt rendezi, és küld neki még egy rakás ajándékot. Most ugye van még egy nagyon fontos kérdés, mondtuk ugye, hogy nagyon fél Jákob. Miért fél, hogyha... Mi a baj? Na, kapcsolod be! Ellen, 10 perc! Miért fél Ézsau ennyire, hogyha Isten mondta neki, hogy menjen, és minden rendben lesz? És ha már tényleg fél, akkor miért nem jelenik meg neki Isten? És mondja azt, hogy ne aggódj, minden oké lesz. Ez egy kérdés. Még egy kérdés. Amikor imádkozik, nézzétek meg ezt az imát. Még egyszer. A 60-as oldalon mit mond? És mondd a Jákob.
Úri, a teremnek Ábrahámnak Istene, és én atyámnak Izsáknak Istene.
Igen.
Ki azt mondál.
Nekem tér vissza, hazám, rakasd a jól. És így kisebb vagyok, mint a te, a jótétemednél, és minden hűségedben, mert a szolgálat cselekedtél, mert csak pálcával mentem vele át ezen a Jordán, most pedig két seregé lettem. Szabadíts meg, kérlek, engem az atyám, a bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek tőle, hogy rajtam mit, és levág engem az anyját a fiakkal egyre. Magyarul Jákob azt mondja Istennek, hogy igazad van, lehet, hogy megérdemlem, hogy engem most itt kivégezzenek. Hiszen te annyi jót tettél már velem, hogy tulajdonképpen ezzel már teljesült is minden, amit ígértél. De azért légy szí mégis, ments meg. Most egyrészt az az érdekes, hogy Jákob nem úgy kezdi azt a szöveget a 9-es mondat elején, hogy és imádkozott Jákob Istenhez. Nem, és mondta Jákob. Miért így mondja? Mert azt mondja, és imádkozott Jákob Istenhez. A másik kérdés az, hogy egyáltalán miért kellett ezt mondani? Mit mondott Isten, mit ígért, amikor látta Jákob a létra látomását, mikor kiment Izraelből? Mikor elhagyta Kánaánt, emlékeztek? Mit mondott? Mivel maradtak Istennel? Nem? Hát, hogy megfoglak sokasítani, és vissza foglak vezetni ide. Akkor miért parázik Jákob? Most látja, hogy ez történik. Megsokasította, és visszahozta. És erre van egy ilyen szép magyarázat, azt mondja, Jákob pontosan ezért félt. Szóval lehet, hogy vége van. Idáig érte meg. Most, hogy mi lesz, azt nem tudjuk. Megígérte, hogy visszajövök a gyerekekkel, itt vagyok a gyerekek, hogy velem mi lesz, ezt nem tudom. 1. 2. Van egy ilyen magyarázat, ami azt mondja, hogy Jákob nem is imádkozott Istenhez, hanem magában morfondírozott, magában próbálta kiszámolni, hogy most mi a helyzet. Mit mondott Jákob? Azt mondja, igaz, hogy te megsokasítottál. Én semmivel, egy bottal keltem át. De miről szólt ez a megsokasítás? Nem a fizikai. Mi volt ennek a lényeg? Nem a fizikai jólét, ami most van, hanem az, hogy ennek legyen folytonossága. Ha pedig így van, akkor meg kell, hogy mentsen Ézsau kezéből, mert különben nem lesz folytonosság. Ha ő most mindannyiunkat megöl, akkor az egésznek nem volt értelme. Tehát ez egy ilyen saját magának próbálta ezt
matekozott,
így van. Méghozzá emelt szinten. Igen.
De ott egyébként, amikor említetted, nem azt mondta, hogy a megsokasítalak, mint égen a csillag?
Ez elhangzott már többször.
Igen. Te pont a másikat mondjuk, mint a...
Mint a föld, pora, hol?
Itt, elmondom. Te pedig azt mondtad, jót tévén, jót teszek te.
Ez egy érdekes kérdés.
Mint a tenger kövenye, mert meg nem számol.
Nézzük meg, várjátok, nézzük meg, hogy ott mi volt. Ez egy nagyon jó kérdés. Ez a 28-as fejezet. Nem. Nézzetek meg, 28-as fejezet, 14-es mondat. Ott is a földporát mondja. De ez nagyon szép, hogy észrevettük, hogy a kettő közül most ezt használ. Ebből látszik, hogy erre hivatkozik. Ő nem mondja, hogy abban a látomásban, amikor ott voltak az angyalok, hanem csak ugyanazt a metaforát használja. Ott is a földporához hasonlít. Jó, akkor nézzük meg az angyallal való viaskodást. Ez is egy ilyen furcsa dolog, mert eddig ilyen nem volt, hogy angyallal viaskodtunk. Volt, hogy megjelentek az angyalok, ígértek valamit, vagy látta az angyalokat, hogy föllemennek a létrán. De ez az angyallal való viaskodás, ez nem teljesen világos, hogy mi. A jábók, az a kis forrás, vagy folyó, ami átkelt. Olvassuk el még egyszer ahogy Jákot, ahol az angyallal viaskodik? 24-es.
Jákob pedig egyedül marad, és tusakodik vala ő vele egy férfiú, egész a hajnal feljöveteléig, aki mikor látá, hogy nem vehet rajta erőt, megilleti csípőjének forgócsontját, és kiméne helyéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás. És mondta, bocsással engem, mert feljött a hajnal. És mondta Jákob, nem bocsátok el téged, még meg nem áldasz engem. És mondané ki, mi a te neved? És ő mondta, Jákob. Amaz pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És megkérdi Jákob, és mondta, mondd meg kérlek a te nevedet. Azt pedig mondta, ugyan miért kérded az én nevemet? Én meg, és megáldotta ott. Nevezi aztán Jákob annak a helynek nevét, Peniélnek, látám, hogy Isten színről színre, és megszabadult az életre. És a nap felkel vala rajta, amint elméne Peniel mellett, ő pedig sántít vala csípőjére.
Ugye ez nyilvánvalóan ez egy szimbolikus történet.
Igen, hogy
nagyon jó kérdés. Ugye ezt nem ebben a formában teszik fel a kommentárban, nagyon hasonlóan. Szóval általában egy ilyen angyallal való viaskodásról úgy képzeljük el, mint egy látomás. Egy látomás nem szokott az embernek a csípője úgy kimenni, hogy nem csak a látomás mondja a csípője, hanem utána még sántít. Ezért sokan azt mondják a kommentárok közül, és egy nagyon komoly vita, hogy nem, ez nem látomás volt. Ez valóban az angyal, az mint férfiú jelent meg, ez egy fizikai virkóztak. Mások azt mondják, például Nachmanides azt mondja, nem, mert sokszor látjuk, hogy egy álomban valamit nagyon... És úgy nagyon intenzíven élsz meg, és tényleg annak van hatása, hogy mitől megfeszül egy izmod, és azt álmodod, hogy birkózol valakivel. Erre azt mondja Barvanel, csak érdekes ez a vita, hogy igen, de ez fordítva van. Ott nem azért feszül meg az izmod, mert azt álmodtad, hogy valakivel viaskodom, fordítva. Mivel megfeszült az izmod, ezért van egy olyan álom, amiben ez beleilleszkedik. Ezt azt hiszem, ezt mondják ma is a mit tudom, leesel az ágyról, akkor van egy álom, hogy ki leestél a liftel. És arra ébredsz, hogy nem a liftel estél le, hanem az ágyról estél le. Akkor mi az okokozat? Nem azért esel le az ágyról, mert azt álmodtad, hogy leestél a liftel, mert amikor leesel az ágyról, akkor abban a pár tized másodpercben egy egész álmot látsz, ami arról szól, hogy a lifttel éppen zuhansz le, és mire a földet érsz, akkor arra ébredsz, hogy hoppá, földet. Ezért ez nem stimmel. Egy. Kettő, azt mondja a bárban, hogy azért sem lehet, mert az álomban lehet, hogy emberek megfeszülnek az izmaid, de ez nem úgy, hogy utána sánta marad. Annyira nem tudja magát megütni álmában. Meg tudja, azt mondod?
Számtalan szó volt, amikor valami ilyen verekedős akármi álmom volt, és a ágynak van egy kerete. Jó, akkorát húztam be az álomban, hogy nem lehet a gyerekre, hogy ezért jordában.
Ez nem a feleséged volt, akivel belerúgtál? Még szerencse.
Konkrétan fizikai nyoma maradt a dolognak, nem kicsit. Tehát ilyen alapból ez gondolja.
Jó, de az, hogy utána még sánta legyen, és ott nem volt ágynak a kerete. Belerúgott a csípőjével. Ez nem könnyű.
Nem fordulott elő, hogy annyira begörzsön egy izom, hogy ki fordult kéne?
Mechanikus mozgás közben igen, de csak így, hogy egy alvás
közben valami. Hát nem, alvajáró volt.
Nem egy esetben, de mennyire más. Nem, ez a hát
de most azt mondja,
hogy sétáltatok. Szóval két vélemény van.
Nem.
A jól emlékszem, ezt a Nachman ezt mondja, hogy az álom volt, álmában élte meg az egészet, de az álom olyan erős volt, hogy kificamodott. Bárban azt mondja, nem, ez egy fizikai harc volt, ami valóban kificamodott. Az angyal fizikai testet öltött, és olyan erős volt a harc, de ez egész kificamodás. Mit akar ez elképezni? Egyrészt mit elképezni az, hogy ő ott harcol egy angyallal, aki nem bír vele? Egy. Azt nem bír vele, de az a csípőjét megérinti, és akkor kificamodik. Akkor mégis bír vele. Akkor mi az, hogy nem bír vele? Mit jelent az, hogy kezd följönni a nap, és azt mondja, már látja, hogy az angyal, már menni kell. Ez mit jelent? Miért kéne menni? Ki mondta, hogy az angyal birkózni tud, de reggel már nem tud birkózni. De hívták, akkor már ide be volt az a reggelre, hogy... Még egy kérdés, hogy amikor ezek a nevek, ugye amikor vége van a harcnak, na, most akkor jól birkoztunk, hogy is hívnak téged? Jákob, mostantól nem Jákob, Izrael. És amikor ő visszakérdez, hogy és téged hogy hívnak? Minek akarod te tudni a nevemet? Milyen válasz? És te minek akartad tudni az én nevemet? Ugye? Szóval ez, és elfogadja Jákob, hogy tényleg, oké, nem kérdez még egyszer vissza. Most, ugye egyrészt, ugye az a kérdés, hogy van egy egyszerű magyarázat is arra, hogy amikor vége volt az éjszakának, akkor mondta, hogy most már menni kell. Azt mondja, van egy olyan kommentár, aki nagyon egyszerűen értelmezett, nem mindenféle angyalok nélkül. Azt mondja, hogy ez azért volt, mert nem az angyalnak kellett, a férfinak kellett menni, hanem Jákobnak. Szóval nem sokára itt a testvére, de Ézsau, pakolni kell, menni kell, most a végén itt a birkózásnak, és ezért mondta ezt neki. Másik vélemény azt mondja, hogy az egész történet ez egy szimbolikus, egy metaforikus történet, és itt Jákob egy új szintre kerül. Az egyértelmű, ugye? Új nevet kap az egész történetben. Ez egy nagyon fontos hely. Ugye mi, az, hogy a mi nevünk izraeliták, az innen van, izraeliták, ez innen származik. Jákob egy új nevet kap, és azt már emlékszünk, kinek volt már névváltoztatása? Ábrahám. Ott is Ábrahámnak mikor volt névváltoztatás? Amikor körülmetélték. A körülmetélésnél Ábrahám egy másik kategóriába került. Ez ugye utána lettek gyerekei, tehát az a jövőjéről, amikor a gyerek megszületett, és az az ígéret teljesült, akkor és Isten ugye azért is lett Ábrahám, mert Ávhamongóim, hogy sok népnek leszel az atya, stb. Tehát az egy másik státuszba került Ábrahám. Tehát nyilván itt is Jákob is egy új státuszba kerül, valami új szintre kerül azok után, ami történt, és ez a névből is látszik. Mert Jákob az mit jelent? Azt, hogy fogja valakinek a sarkát. Tehát ez az a fajta viselkedés, ami eddig Jákobot jellemezte, és egy kicsit, hogy többet észlel, mint erővel. Kis furfang itt, egy kis furfang ott. Ugye végignézzük az ő életét, akkor végig is a születésétől fogva erről szól. Először így vette meg az első szövetséget, aztán így csalta ki az áldást, aztán őt rászették a feleségekkel, de aztán ő visszarászette a jutalommal, vagy a fizetésével a 20 év munka után. Tehát Jákobnak ez volt. És most kap egy új nevet, hogy harcoltál Istennel. Hogy te keményen is tudsz, nem csak hátulról, meg nem csak a kiskapukon keresztül tudsz. És erre majd térjünk vissza ezekre a négy dolgokra, amiket egészen megbeszéltük. Szóval mindesetre itt egy új státuszba kerül. És ez az új státusz az ő jövőjével, és az ő leszármazottainak a jövőjével kapcsolatos. Azt mondja, nagyon szép, azt mondja, ez az angyal, ez jelképezi az Ézsau angyalát. Ézsau, már többször beszéltünk róla, Ézsau kiszármazik Ézsautól, emlékeztek? Amikor felsorolják Ézsau gyermekeit. Ki, melyik törzs az, aki Ézsautól származik? Ki? Nem Amalék? Edom. Az edomiták. Az edomiták pedig, amiket szoktuk általában azonosítani a rómaiakkal, a római birodalommal. És így aztán, mivel a zsidók legtöbb szóresze a történelemben az a római császárság, tehát tulajdonképpen Európa, amiben leértük ezt a 2000 évet, onnan származik. Ezért Ézsau angyala az a sok szó lesz, amit a te gyermekeid meg fognak élni. Ez a sok szó lesz, ez sokat fog velük harcolni a számüzetés ideje alatt, amíg még éjszaka van, és az éjszaka kifejezi ugye a számüzetést, akkor nem látunk jól, amikor a dolgok nem világosak, amikor a sötétség ugye eleve kifejezi a Czóresz időket. A Czóresz sötét időkben a te fiaidnak nagyon sok verekedéssel, birkózása lesz Edommal, Ézsauval, a népekkel, de nem fogják tudni legyőzni. Legyőzni nem fogják tudni, de a csipőjét ki fogják tudni ficamítani. Megtörni meg tudják őket, de nem fogják tudni legyőzni. A zsidók mindig meg fognak maradni. Meddig fog tartani ez a harc? Addig, amíg föl nem kell a nap, mert amikor eljön a megváltás ideje, amikor eljön a messiás, akkor vége lesz ennek a sok Czóresznek, és nem lesz több harc. Vagyis most, ugye emlékeztek, van egy ilyen alapelv, amit már többször említettünk, a talmudi bölcsek azt mondják, már se avot siman labanim. Az atyák cselekedetei jelek az utókor számára. És ez több mindent is jelent. De ebben az értelmezésben azt jelenti, hogy amit látunk és olvasunk az ősatyákról, az azért fontos, mert ez előre vetíti, hogy mi fog történni az ő gyermekeikkel, az ő leszármazottaikkal, a zsidó néppel. Amikor Jákob találkozik Ézsauval, az tulajdonképpen azt írja le, hogy milyen lesz a zsidó nép találkozása Edommal. Milyen lesz a zsidó nép találkozása az elnyomó birodalommal, aki számüzetésbe fogja őt dobni. Nagy harc lesz. Olyan nagy harc lesz, hogy nem fog vele bírni. És mi ennek a jelentőség? Azt mondja, valamikor az ember birkózik valakivel, akkor le tudja nyomni erőből, és amikor nem tudja erőből lenyomni, akkor valamilyen gáncsal, valamilyen les. Hogy meg? Les. De hogy ez egy olyan csel, ami egy kicsit erkölcstelen, azzal próbálja meg kihozni az egyensúlyával, és ez történik itt is, hogy az angyal nem bírja legyőzni Jákobot, hanem erőből nem tudja, és ezért valamilyen hátsó eszközzel, hátsó csellel teszi. Az előbb rosszul mondtam. A Nachmanides mondja azt, hogy ez éberségben volt, és a Bárban nem mondja azt, hogy ez álomban volt. Így mondtam az előbb? Nem emlékszem, melyiket mondtam. És a vita érvei azok hasonlók voltak. Most mi az, amikor a végén azt mondja az angyal, amikor megkérdezik egymás nevét? Ugye, az, hogy a Jákob nevét megkérdezi az angyal, az világos, mert ő akar neki adni egy új nevet. És ez az új név, ez látjuk, hogy ez valóban egy Istentől adott névnek tekintjük. És tulajdonképpen ez maga az áldás. De miért kérdezi meg...
Miért kérdezi meg a nevét? Hát ő tudja, hogy kivel
veszik. Nagyon jó a kérdés. Valószínűleg azért, mert tudatosítani akarja Jákobban és az olvasóban, hogy azt, hogy most ad neki egy új nevet, az egy belső lelki változás is egyben. A te neved eddig Jákob volt, és azt tudjuk már, hogy miért Jákob, hiszen azt a Tóra korában leírja. Most már nem az lesz, most már Izrael lesz a te neved. De miért kérdez meg Jákob az angyal nevét? És van egy szép magyarázat, az Abában elnök, azt mondja, amikor valaki legyőz valaki más, akkor ez tulajdonképpen szolgájává teszi. Kiszolgáltatottá teszi ezt a másikat. És ezzel, amikor megkérdezi a nevét, akkor azt mondja, most legyőztelek, fölírom a nevedet, hogy bármikor bármi van, szükségem van, akkor én hívhatlak, mert te, én már legyőztelek téged, te már az én szolgám vagy. Jákob azt gondolta, hogy legyőztem ezt az angyalt, Ézsau angyalát, adja meg a nevét, hogyha bármikor ő velem, vagy a leszármazottaimmal rossz történik, akkor legyen angyal, akit tudnak hívni. És azt mondja, hogy az angyal, nekem nincs szükségem az én nevemre, mert én csak egy angyal vagyok, Isten küldöttje. Ha kell valami, beszéld meg a nagyfőnökkel, Istennel. Mert én nem, az én nevemnek így nincs jelentőség, mert én nem egy ember vagyok, hanem egy Isten küldöttje, egy angyal. Jelzem, az a szó héberül, hogy malach, ami azt jelenti, hogy angyal, az azt is jelenti, hogy követ, hogy küldött. Például a szöveg elején, ahol úgy fordította, hogy küldötteket küldött, ott is az van, hogy malach. Vagyis lach Jákob malachim, küldött szó szerint angyalokat, egyes kommentárok szerint valóban angyalokat küldött, csak itt a fordításban nem az van, hanem hogy követeket küldött. És van még egy fontos téma, ez a névváltoztatás. Ugye Ábrahámnál mit mond a Tóra, amikor átnevezi Ábrahámot? Nézzük meg a szöveget. Ha visszalapoztok, ez lesz a... Szodoma előtt van. Szodoma ugye a körülmetés után van. Akkor ez a 17-es fejezet. Nem, az a Sára átnevezése. A 17-es fejezet elején. 5-ös mondat. Olvasd fel, Kálmán.
És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyára teszek.
Erre azt mondja a Talmud, ha bárki, aki Ábrahámot Ábrámnak nevezi, innentől fogva, az halálfia. Ez tilos. Isten azt mondta, ne legyen többet a neved Ábrám. Ne legyen Ábrahám, tilos Ábrámnak nevezni. Ehhez képest, olvassuk el, mit mond itt az angyal. Ugye azt mondja...
Ugye amaz pedig mondan,
29-es
mondanak, mondanak ezután a te neved. Nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.
Akkor majdnem ugyanaz a szöveg. Nem Jákobnak neveztetik, hanem Izraelnek. Itt meg azt mondja, nem Ábrámnak, hanem Ábrahámnak. Mégis Jákob esetén mind a két nevet használjuk. Sőt, a Jákob, gyakrabban hívjuk Jákobot Jákobnak, mint Izraelnek. Érdekes különben, mikor szoktuk Jákobot Izraelnek nevezni?
Akkor köszönjük a
nem, akkor azt mondja, Jákob. Ábrám, Iszak, Jákob.
Mi?
Nem, az a kérdés, mikor szoktuk Jákobot Izraelnek nevezni? Akkor, amikor a gyerekeivel való kapcsolatom. Például maga Smá. Smá Iszrael, a sem örökkéin, a sem echad. Azt kik mondták, hogy halljad Izrael az örökkéistünk, az örökké a legy. A fiai mondták Jákobnak, hogy megnyugtassák a halálos ágyánál, hogy visszük tovább ugyanazt a dolgot. Halljad Izrael, te, hogy... Vagy mikor szoktuk, amikor azt mondjuk, Izrael fiai, Bnei Iszrael, akkor is Izrael. A gyerekeinél szoktuk, az ő történeteiben a Tóra maga is továbbra is Jákobnak nevezi, és nem Izraelnek. Akkor hol van itt a logika? Ábrahámnál azt mondja, tilos, és Ábrahámnak nevezi. Jákobnál azt mondja, ne ez legyen a nevedem Izrael, és tovább ugyanúgy hívja Jákobnak. Milyenben a logika? Ez egy külön téma.
Ábrahámnak onnantól indult el tulajdonképpen az egész történet.
Miért?
Hát mert igazából a körülmetéléssel lépett be a szövetségbe.
Isten már előtte felszólította, és előtte is volt egy szövetség, felesd el, volt az a két rész közötti szövetség, amikor átment az állatok, kettévágott állatok között, hogy emlékeztek. A szövetség az megvolt előtte is. Igazából semmi új elem nem jött be a szövetségbe a körülmetéléssel. tartalmi elem. Tiéd az ország, tiéd a gyerek, ezt már korábban is megvolt.
De itt az Ábrahámnál azt olvassuk, hogy azért legyen a neved Ábrahám, mert népek sokasságának atyává tesznek téged, tehát van egy felsőbb akarat, amit kifagyoz a névváltozás.
Igen.
És itt Jákobnál pedig nem egy felsőbb akarat eredményező névváltozás. Azt mondja, hogy te verekedtél Istennel, verekedtél emberekkel, győztél, tehát te tettél valamit, ezért tegyél egy más nevet, mert egy más,
tudjuk a
más, mert amit tettél, nem egy felsőbb akarat.
Igen. Ilyesmi a válasz a kérdésre. Igen, igazad van. Én sem ezen gondolom. Ott a Ábrahám azt mondja, Loikare otsünkha Ábrahám. Ábrahám. Nem hivatik a te neved Ábrahámnak. Itt pedig azt mondja, Loie omer simcha Jákob. Nem mondassék a te neved Jákobnak. De ezt nem tudom, hogy ebben mi a... Biztos, hogy ennek is van jelentősége. De én csak most vettem észre, amit a Kálmán mond, hogy nem ugyanaz a héber szó sem. De a tartalmát tekintve hasonló a válasz, mint amit az István mond. Hogy Ábrahámnál ez egy többlet, amit hozzáadtak Ábrahámhoz, ami korábban volt. Mint hogyha eddig nem lett volna teljes. Volt Ábrahám, és akkor lett teljes, amikor levágta a ficsmáját, és onnantól fogva ők nagy népek fiai lesz. Nagy népek atya. Ha valaki őt ezek után nem Ábrahámnak nevezi, hanem Ábrahámnak, ő kétségbe vonja, hogy ő ezt a népést megtette. Ő kétségbe vonja, hogy ő nagy népek atya, és ő ugyanazon a szinten hívja, mint ami korábban volt. Jákob esetében ott ez két tulajdonságra vonatkozik. Két tulajdonságot fejez ki. Jákob kifejezi azt a furfangosságot, azt a szívosságot, ami ugye Jákobé volt már a születésétől fogva, és Izrael pedig kifejezi azt a harciasságot és büszkeséget, ami onnantól fogva van, hogy újra találkozik Ézsóval, és most már nem menekül előre. Gondoljátok, hogy eddig Jákob mindig menekülésben van. Menekül Ézsautól, menekül Lábántól, és most igazából az életében az az alkalom, amikor fölvállalja magát, és most találkozik Ézsóval. Lehet, hogy nem megy könnyen, lehet, hogy ajándékot küld neki. De bárhogy is legyen, vállalja, és most harcol. Ő nem futamodik most meg. Gondoljátok be, ez nem volt olyan fényes, Jákob szempontjában nem volt annyira büszke dolog ez a menekülés. Ez egy praktikus megoldás volt. Kifejezi azt a praktikus megoldást, amit őseink is használtak több száz és ezer éven keresztül, hogyha valami gond volt. Oké, de most van egy új helyzet. Most ő fölvállalja a harcot, és ezt kifejezi maga a harc ezzel az angyallal. De ez nem írja fölül az előzőt. Nem azt akarja neki mondani az angyal és Isten, hogy ez a menekülés és ez a furfang, ami eddig jellemzett téged, az egy elvetendő valami, és ezt ne is használd a jövőben. Nem, az is jó. Csak most kiegészült még valamivel, ami Izrael.
A Sema Izrael ima az ő hozzá szól.
A Midrás szerint a Sema Izrael, ugye a Sema Izrael nem egy ima. Tulajdonképpen az imakönyvben van, de ez nem egy ima, mert nem Istenhez imádkozunk, hanem ha elolvasod a szöveget, halljad Izrael, ők is csönk az örökké, vagy szeresd az örökké a Istenet, az nekünk szól, ez egy emlékeztető nekünk. Szeresd az örökké a Istenet, egész lelkeddel, egész mindenedben, legyenek ezek a szavak, a szádon, a úton jársz, lefekszem, felkezd tanítsd őket, a gyermekedben. Ugye ez mind nekünk szól, egy emlékeztető. A Midrás szerint az első mondatnak az eredete az onnan van, amikor Jákob magához hívta a fiait, a halálos ágyán Egyiptomba, hogy elmondja nekik, hogy mikor lesz az idők vége, ugye így szól, hogy szól a történet, majd, hogy oda fogunk érni, nem sokára remélem, nem fogjuk húzni ezt az egészet, de ha odaérünk, akkor úgy szól a történet, hogy Jákob magához hívta a fiait, azt mondja, gyertek körém, hogy elmondjam nektek az idők végezetét. Majd a következő részben nem mondja el az idők végezetét, hanem mindenkinek kioszt egy kis csomagot, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, most megdorgálja egy kicsit, vagy meg is állja. Azt mondják a kommentárok, miért nem azt ígérte, megmondja az idők végezetét? Meg akart ő mondani, de elfelejt. Oda jöttek a gyerekek, és teljesen levénult az agya. Már elfelejtett mindent. Erre azt hitte Jákob, hogy azért felejtette el, mert a fiai nem érdemesek arra, amit ő akart nekik mondani. És megijedt, hogy húha, lehet, hogy van közöttük olyan, aki nem követi azt az utat, amit én amit én követtem. És erre azt mondták a fiai, megnyugtattam, ez a papa, halljad, Izrael, az örökkévaló a mi Istenünk, az örökkévaló az egy, az, ami a te Istened, az a mi Istenünk. És innen van a szövegnek az eredete.
Na?
Valami nagyon készült.
Nekem nem kell.
Hát,
egyet érdekeztük a Peniel-jének.
És miért itt nevezi el Jákob? Most már értsük ezt is. Miért pont itt ad egy nevet ennek a helynek? Előtte egy ilyen helyet, hogy Istennel szemben. Máskor is látott már angyalokat. Miért? Mert ez az a hely, ahol nem egyszerűen látotta az angyalokat, és Isten megerősítette abban, hogy minden rendben lesz, hanem ez az a hely, ahol valóban egy státusz változott meg. Ahol az Istennel való találkozás egy más státuszba emelte Jákobot. Okay. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.
Köszönjük.